Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! 100 napja kormányoz Ilie Bolozsán. Ez rövid idő egy ember életében, de Romániának nem egyszer volt már ennél is kérész életűbb kormánya, jól mutatva, mennyire törékeny tud lenni a politikai hatalom. A mai naprakészben az Ilie Bolozsán vezette kabinet első 100 napjáról fogunk beszélgetni. Ez a 100 nap aféle mérföldkő a politikában. Ennyi idő elteltével szokott kirajzolódni az az irány, az a stílus és prioritásrendszer, amelyet egy vezető képvisel. Nem pusztán a kampányígéretek, hanem a konkrét intézkedések, döntések és politikai gesztusok adják meg azt a ritmust, amelyből sejthető, hogy milyen lesz a következő időszak. Érdemes tehát mérleget vonni, megnézni azt, hogy mit sikerült elérni, milyen kihívásokkal szembesült a kormány, és hogy milyen irányba fordulhat az ország Ilie Bolozsán vezetésével. Vajon egy határozott reformer körvonalai rajzolódnak ki, vagy inkább egy válságkezelő, aki rövid távú tűzoltásra rendezkedett be? Erről beszélgetünk a mai naprakészben. Cseke Péter a vendégem, újságíró kollégák vagyunk, tegeződni fogunk. Szervusz Péter, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönöm, hogy érdekel a véleményem, és üdvözlöm a Vásárhelyi Rádió hallgatóit.
Ilie Bolozsán jó tűzoltó, aki gyorsan beavatkozott, eloltotta a tüzet, és buldózerszerű elszántsággal igyekszik bizonyos intézkedéseket keresztül vinni, de még messze van attól, hogy valódi politikai vezető legyen. Ilyen kritikákat fogalmaznak meg elemzők Ilie Bolozsánnal szemben a 100 napos kormányfői mérlege után. Osztod ezeket?
Igen, nem áll messze az én véleményemtől ez a kritika. Itt viszont csak az a nagy kérdés, hogy az országnak ebben az időszakban egy hosszú távú jövőképpel, vízióval rendelkező döntéshozóra, a politikusra, vagy egy azonnali döntésekre és sürgős, gyorsan meghozandó döntésekre képes, elkötelezett, makacs buldózerre van-e szüksége. És én azt mondom, hogy ebben a periódusban a tavalyi elnökválasztás érvénytelenése utáni káoszban és bizalmi válságban, amiben volt az ország, és nyilván és elsősorban a költségvetési válságból is kiindulva, abszolút egy Bolozsán típusú miniszterelnökre volt szüksége az országnak, és hát azt tudni is kell, mármint tudjuk, hogy a koalíciós megállapodás szerint az ő mandátuma amúgy is korlátozott. Úgymond egy rárót, nagyon nehéz, keserves feladatot kell teljesítsen, és szerintem itt fontos, hogy jól teljesítsen. Nyilván drukkoljunk neki, hogy sikerüljön.
A kormányzó pártok, a Szociáldemokrata párt, a Liberális párt, a Mentsétek meg Romániát szövetség, az RMDS, illetve hát a nem magyar nemzeti kisebbségeknek a parlamenti frakciója között létrejött megállapodás értelmében, ahogy te is említetted, Ilie Bolozsán 2027-ig kellene, hogy betöltse a miniszterelnöki tisztséget. Ekkor kerülne sor arra a bizonyos őrségváltásra, amelynek keretében a Szociáldemokrata párt veszi át a kormánynak a vezetését. 2027-ig még kibírhatja Bolozsán, vagy itt már 100 nap, az elmúlt 100 napnak a fényében kell beszélni arról, hogy 2027 az nagyon-nagyon messze van.
Nyilván nagyon-nagyon messze van, és van néhány külső tényező is, ami befolyásolja Romániának akár a politikai, de inkább a gazdasági helyzetét, tehát messze menő jóslatokban nehéz bocsátkozni, én most csak a legfrissebb politikusi nyilatkozatokból tudok kiindulni, nyilván főleg kormánypárti koalíciós politikusok nyilatkozataiból, amelyek arra utalnak, hogy ez a koalíció hosszú távra van berendezkedve. Láttuk az elmúlt 100 napban, mert ugye ezt a periódust értékeljük, hogy számos nézeteltérés feszíti belülről ezt a koalíciót, de valamilyen úton módon ezekből a hullámokból vagy mélypontokból sikerült kilábalni. Tehát egyelőre szerintem a politikai instabilitás veszélye nem fenyeget. Én most elmondok valamit, ami szerintem logikusan elég könnyen megérthető, és ami alátámasztja azt, hogy miért látom azt, hogy kibírja ez a koalíció 2027-ig. Az elmúlt hónapokban tapasztalt feszültségek zöme a Szociáldemokrata párttól ered, többször elhangzott szerintem a naprakészben is, hogy a PSD kormányon van, de néha ellenzéki pártként viselkedik. Elhangzott az is, hogy a PSD ugye vezetői válságban van, sőt identitásválságban, amit a közelgő tisztúító kongresszusa a pártnak hivatott feloldani, és a párt egyik elnök jelöltje a kettő közül, mert csak kettőről tudunk, a Szorin Grindelnő jelenlegi ügyvívő elnök, aki nyilván abban érdekelt, hogy őt teljes jogkörű elnöké válasszák, tehát kampányol is ennek az ellenzékiségnek, idézővet ellenzékiségnek, PSD ellenzékiségének, ez is az egyik magyarázata a közelgő tisztúító kongresszus, a belső kampány. De ami még fontosabb, hogy szerintem a PSD vezető politikusai is tisztában vannak az ország helyzetével, a költségvetés állapotával, ha nem is ismerik be, de nagyon nyilvánosan, de hogy is mondjam, koalíción belül szerintem elismerik, hogy ezekre az intézkedésekre szükség van, és ezeknek a végrehajtására Ilie Bolozsán a legalkalmasabb az ő számukra is politikai szempontból lévén, hogy a politikai árát ezeknek az intézkedéseknek Ilie Bolozsán fogja elsősorban megfizetni. A koalíciós megállapodás szerint a PSD veszi át 2027-től a miniszterelnöki tisztséget. Ha Grindiano a PSD elnöke lesz most a kongresszus után, akkor nyilván ő a legesélyesebb a miniszterelnöki tisztségre. Így szerintem ő abszolút nem érdekelt abban, hogy ez a kormány megbukjon, a koalíció szétessen. Miért? Mert van egy politikus a koalícióban, a miniszterelnök, Ilie Bolozsán, aki úgymond felvállalja ezt a nagyon hálátlan szerepet, hogy a lakosságot fájdalmasan érintő intézkedéseket vezessen be. Úgymond kikaparja a gesztenyét a PSD számára, a Grindiano számára azáltal, hogy tényleg mutatkozik némi esély jövő év második felére, vagyis 2007 tavaszára növekedési pályájára álljon az ország, és egy olyan momentumba vegye át Grindiano a miniszterelnöki posztot, amikor már úgymond a saját terepén mozoghat a PSD, elkezdhet osztogatni, hangulatjavító intézkedéseket hozni, ami nyilván a 2028-as választások perspektívájában egy nagy fenyvertény lesz a szociáldemokraták számára. Na most lehet, hogy ezt kicsit hosszasan mondtam, de a lényeget szerintem fel lehet fogni. Nem érdeke a PSD-nek, személyesen Szorin Grindianónak Bolozsán bukása, mert ezeket az intézkedéseket, amit Bolozsán felvállalt, igenis végre kell hajtani, és tudja ezt nagyon jól a PSD is.
Ebből az is következik, hogy a közvéleménykutatásokban mélyrepülésben lévő szociáldemokrata párt játssza a főszerepet ebben a négypárti koalícióban, és nem az a nemzeti liberális párt, amely adja a miniszterelnököt?
Itt nemzeti liberális pártot emlegetsz, mint a PSD ellentételezéseként, itt inkább Bolozsán versus PSD van. Az is eléggé homályos, hogy mekkora a valós támogatottsága Bolozsánnak a nemzeti liberálison belül. Nyilván nyilatkozatok szintjén a PSD politikusai többször is támogatásukról biztosították és megvédték Bolozsánt, de sokszor az a külső szemlélő megnyomása, hogy a kormányfő nagyon sok elképzelésével egyedül van. Tehát, hogy is mondjam, nem egy PNL-PSD ellentétre korlátoznám azt le. Azt nem állítható, hogy a PSD lenne az első hegedűs ebben a koalícióban. Bolozsán nagyon sok mindent keresztül tudott vinni, a PSD ellenkezése ellenére is. Az utóbbi időben viszont legendás hajthatatlansága lazult, és hajlamosabb kompromisszumokra, ami nem feltétlenül probléma. Itt most éppen konkrét példaként nyilván az alapélelmiszerek ár- és korlátozásának a meghosszabbítása jut eszembe, ami ugye október 1-től lépett hatályba, és ami nyilván főleg a legkiszolgáltatottabb fogyasztóknak, háztartásoknak jelent nagy segítséget. Tehát, hogy is mondjam, Ilie Bolozsán az elmúlt 100 napban beletanult, vagy kezdett már beletanulni a bukaresti politizálásba. Nyilván maga is rájötte arra, hogy egy országot, egy kormányt irányítani sokkal nehezebb, mint egy polgármesteri hivatalt és egy megyét. Főleg olyan körülmények között, hogy ő annak idején nagyváradi polgármesterként, vagy megyei tanácselnökként egy nagyon erős politikai támogatottságot élvezett, tehát gyakorlatilag minden akaratát tudta érvényesíteni. Most ez nem olyan egyszerű, de ismétlem, az imént felhozott érvek alapján én azt mondom, hogyha Bolozsán kompromisszum készsége is kitart, és a köszödésem feszíti a végletekig a húrt, akkor a koalíció is 2028-ig működőképes marad. Na most, mivel a műsor témája ez az elmúlt 100 nap értékelése, azért hadd jegyezzem meg, hogy most Ilja Bolozsán személyiségének megítélésén túl, hogy bulldozer típus politikus nem egy vizionárus, az első és legfontosabb küldetését ez a kormány Bolozsán vezetésével teljesítette. Ezt ő, nyilván ő maga is idézőjelben eldicsekedte a 100 napos tevékenységi mérlegét bemutató sajtótájékoztatán, de kétségtelen, hogy megakadályozta azt, hogy az ország a fizetésképtelenség állapotába kerüljön, megakadályozta azt, hogy az ország adósbesorolása az úgynevezett junk kategóriába kerüljön, ami nagyon megnehezítette volna hitelfelvétel, tehát fogalmazhatnánk úgy is, hogy gazdasági szempontból visszahúzta a szakadék széléről az országot. Ezt nem én mondom, nem csak ő mondja, hanem ezt nyilván gazdasági elemzők is állítják, hogy azokra az intézkedésekre, és itt elsősorban az első deficit csökkentő programra gondolok, föltétlenül szüksége volt az országnak ahhoz, hogy a nagyobb veszélyt elkerülje. Ez sikerült elkerülni, némileg helyreállt a befektetői bizalom, a pénzpiacok bizalma, a nemzetközi hitelminősítők ugye továbbra is befektetésre ajánlják az országot, továbbra is negatív kilátással ugyan, de a befektetésre ajánlott kategóriában van az ország igaz a legalsóbb szintjén. Ami még nagyon fontos szerintem, hogy sikerült a Brüsszel bizalmát, az Európai Bizottság bizalmát is némileg visszanyerni. Ez bizonyítja az is, hogy most egyelőre elhárult a forrás megvonások, forrás befagyasztások veszélye, továbbra is Románia hozzáfér az uniós alapokhoz. Sikerült, és ez szerintem egy bravúr volt, ez egy külön műsor témája lehetne, az országos helyreállítási terv újra tárgyalása, vagyis hogy az volt a tét, hogy Románia a lehető leghatékonyabban használja ki az uniós helyreállítási forrásokat, amelyeknek egy részét ugye már az előző kormány idején elveszítette, és most az volt a cél, hogy ezt a veszteséget minimalizálják, ez sikerült. Végtelenül rugalmasnak bizonyult az Európai Bizottság az idei deficit cél kérdésében. Tehát én nem tudom, hogy Alexandru Nazare pénzügyminiszternek ezt hogy sikerült elérni, de a bizottság rábólintotta idei 8,4%-os deficit célra, ami eredetileg ugye a költségvetésben is, költségvetési törvényben 7% volt. Tehát egy majdnem 1,5% pontos engedményt kapott Románia, egy fajta lélegzethez jutott, oxigénhez jutott, és hogy mondjam, ez a koalíció stabilitása szempontjából is nagyon fontos volt, mert a PSD ragaszkodott az Angela Salvini program folytatásához, és ahhoz, hogy minél kevesebb beruházást lehessen levágni. Szóval egy folyamatos kötéltánc volt ez Bolozsán részéről egy ilyen típusú koalícióban, ahol ismétlem sokszor úgy tűnt, hogy egyedül maradt, de még egyszer visszatérek az alapgondolathoz, hogy ez a áldozati szerep, ez nagyon jól fog az ellenlábasainak, most a PSD-re gondolok, mert nyilvánvaló, hogy továbbra is a PSD legfőbb rivális a Nemzeti Liberális Párt, ugye az AUR az egy teljesen más pályán mozog.
Itt arról beszéltél, hogy az első 100 napban Ilja Bolozsánnak kormányfőként olyan intézkedéseket kellett meghozni, amelyek azt a célt szolgálták, hogy a pénzpiacokat, hitelminősítő ügynökségeket, meg nyilván az európai hatóságokat is megnyugtassák, csak hogy ezek az intézkedések elsősorban a lakosságot és az üzleti környezetet is sújtották, igen. És nagyon sokszor felmerül a kérdés, felmerült az elmúlt, hát a 100 napban, ha nem is, de 80-ban igen, hogy itt megszorításokról kell beszélni, vagy pedig felelősségteljes intézkedésekről. A kormány felelősségteljes intézkedéseket emlegett, hogy ha ezt nem hozza meg, akkor Románia nagyon szörnyű helyzetbe került volna, de a lakosság ezt bárhogy osszuk-szorozzuk, megszorításként éli meg. Itt van a tél következik, energia, gázárak, sok román állampolgár számára ez egy igencsak félelmet keltő kilátás.
Van az elszemében, legalábbis számomra az volt az imponáló, hogy az első perctől kezdve úgy tűnt, hogy abszolút őszinte, nem beszél félre. Ami, hogy is mondjam, egy teljesen tehát újdonság a politikai piacon, ha megnézzük az elmúlt éveket. Sőt, mondhatni, ő volt az, aki megmutatta, hogy a király mesztelen, ha fogalmazzunk így, mert rámutatott a román állam működésének mindenféle visszásságaira. Felsorolta az elmúlt években felhalmozott hibás döntéseket, ami költségvetést a mostani állapotába juttatta. Tehát végül is elmondta mindezt a kormányfői pozícióból, amit tulajdonképpen a sajtó már évek óta megírta. Különböző kiváltságokról, az állami vállalatoknál uralkodó állapotokról, ha ezek az autonóm szabályozó hatóságoknál létező óriási fizetésekről, stb. Stb. Tehát nem beszélt félre, ami mondom, ez egy nagyon nagy piros pont. Viszont most a 100 napos tevékenységét kiértékelő sajtótájékoztató félrebeszélt. Tehát most arra utalok, amit te mondtál, hogy ő személyesen azt mondta, hogy ezeket tévedés lenne megszorító intézkedéseknek nevezni, mert ezek felelős döntések voltak. Én egyetértek, hogy felelős döntések voltak, de persze, hogy megszorító intézkedések voltak. Hát én magam érzem közalkalmazottként ezeknek az intézkedéseknek a hatását. Csökkent a fizetésem, elmegyek a boltba, az is az infláció miatt érzékelem, hogy ugyanaz egy pénzért sokkal kevesebb termékkel térek haza. Tehát ez már a félrebeszélés kategória, én ezt reménykedem, hogy ez csak egy nyelvbotlás volt. Viszont, ugye, azt maga Bolozsán is elismerte, hogy adós a kormány azokkal az intézkedésekkel még, amelyek a méltánytalanságokat számolják fel, amelyek megszüntetik a különböző kategóriák privilégiumait. Na most ezeknek az intézkedéseknek egy része szerepel a második deficit csökkentő csomagban, amelyek közül gyakorlatilag egyelőre, amelynek a törvénytervezetei közül csak egy lépett hatályba, egyet hirdettek ki. Azt, ami azt hiszem az autonóm szabályozó hatóságoknál tesz rendet. Tehát mérsékli a fizetéseket 30%-kal, ugyanazt hiszem arányban elbocsátásokat irányoz elő, viszont ezek az intézkedések is azt hiszem, hogy csak jóval később lépnek hatályba, de végre van egy törvény, ami privilégiumokat számol fel. Ott van viszont mellettük egy másik törvénytervezet, amelyben szemben óriásiak a társadalom elvárásai, és aminek kapcsán teljes volt a politikai konszenzus. A bírák és ügyészek nyugdíjazásának szigorítása, amiről ugye még nem döntött az Alkotmánybíróság, mint ahogy még további három tervezet van, ami még elbírálásra vár, ha jól emlékszem, 8-án, tehát szerdán várható ezekről döntés. De emlékezzünk vissza is talán, amikor ez a koalíció kezdett körvonalazódni. Már nem emlékszem pontosan, hogy a koalíciós tárgyalások hány napig húzódtak el, de bőven azt hiszem meghaladták az egy hónapot. És számomra az a csalódás, hogy annak idején azzal az érvel húzták-nyúzták ezeket az alkotózásokat, tárgyalásokat, hogy elkerüljék úgymond a kormány megalakítása utáni meglepetéseket. Vagyis, hogy a koalícióban résztvevő pártok jó előre rögzítsék le, hogy mi a teendő, melyek a legsürgősebb intézkedések, és ezekben konszenzus legyen. Ezek bekerültek a kormányprogramba is, igaz, hogy nem részletekre bontva, inkább csak általánosságukban megfogalmazva sok esetben, de ahhoz képest mondom, hogy több mint egy hónapig agyaltak ezeken az intézkedéseken, utólag derültek ki, hogy hát a pártok álláspontja sok esetben eltér.
Itt most a közigazgatási reformra célzol?
Most elsősorban a közigazgatási reformra gondolok.
Hát abban mindenki egyetért, hogy erre szükség van, itt igazából abban nem egyeztek meg, nyilván, hogy itt most 10% vagy 7%-át bocsássák el az önkormányzati dolgozóknak.
Na, de itt inkább arról akarok beszélni, hogy hogyan csapódott mindez le a közvéleményben. Tehát, hogy a megszorítások elsőként a kisembert érintették, az anyukákat érintették, akik ugye egészségbiztosítási járulékot kell, hogy fizessenek, a nyugdíjasok, akik bizonyos összeg fölött, 3000 lejes nyugdíj fölött szintén, az áfa emelések, a jövedéki adó emelése, ami ugye mindenre kiterjedt az üzemanyagdrágulás miatt, és sorolhatnánk, viszont a politikusok klientúrái, és itt több rétegű klientúrákról van szó, szóval egy részük ugye az állam kap szerepet, más részük akár az önkormányzatoknál, azok még érintetlenek. Vagyis az emberek percepciója az, hogy a politikusok konzerválni akarják ezeket a privilégiumokat, ami ugye hosszabb távon még jobban a bizalom erodálásához vezet. Hogy mondjam, ennek a koalíciónak óriási parlamenti többsége van. A stabilitását ha belülről nem, akkor kívülről semmilyen veszély nem fenyegeti, olyan értelemben, hogy nem tud megbukni a kormány, amíg a koalíció egyben van. Viszont ha az elmúlt 100 nap mérlegét nézzük, akkor és ez egy másik megközelítése a Bolozsán kormány megítélésének, akkor a percepció negatív. Egyértelműen negatív. Azt hiszem most egy friss szeptemberi felmérés szerint az emberek 70%-a szerint rossz irányba megy az ország. A lakosság kevesebb, mint fele támogatja a Bolozsán kormány intézkedéseit. A vezető politikusok bizalmi indexe nagyon alacsony, tehát Karin Georgescu van, és Georges Simionban jobban bíznak az emberek, mint az államfőben, és még jobban, mint a kormányfőben. Tehát ez az egyik hatása a 100 napos kormányzásnak, aminek ismétlem rövid távú problémákat nem támaszthat Bolozsánéknak. A középtávú az igazán nagy kérdés, a 2028-as választások, mert nyilván, ha ilyen a közhangulat az országban, az az áurt erősíti, és ezt a felmérések is mutatják. Tehát, hogyha mondom, ha ebből a szempontból közelítjük meg a 100 napot, akkor nyilván nem kap átmenő jegyet a kormány. Tőlem átmenő jegyet kap, pont amiatt, mert engem nem kellett sokat győzködni arról, mivel sokat tájékozódom, hogy ellen az első deficit csökkentő csomagra szükség volt. Az, hogy a privilégiumok megnyilvánulása késik, itt az az érv, és itt ezzel viszonylag nehéz vitatkozni, hogy kénytelen volt a kormány a tűzoltással kezdeni, tehát sürgősen javítani a költségvetés egyenlegén, ahhoz, hogy a hitelképességét az ország ne veszítse el, és utána jöhet a nehezebb, a keményebb divízió, mert nyilván ezek nagyon kényes ügyek, lásd a bírák és az ügyészek helyzetét. Akkor lássunk neki úgymond az építkezésnek, amikor már a nagy veszély elmúlt. Én egy hasonlattal élnék azok számára, akik azzal vádolják Bolozsánt, hogy nincs víziója, nem egy nagy volumenű politikus. Hogyha tűzoltó vagy, és házat kell oltani, vagy ha háztulajdonos vagy, és kihívod a tűzoltókat, akkor arra összpontosítasz, hogy mentsed, ami menthető, és minél hamarabb oltsuk el a tüzet, és nem vonulsz el egy irodába rögtön papírra vetni, hogy hogyan építed újra azt a házat, vagy hogyan fogod fejleszteni. Tehát itt vannak prioritások. Másrészt én nem gondolom azt, és itt most nyilván szubjektívnek fognak sokan gondolni, és nagyon Bolozsán pártinak, hogy ne lenne víziója. Lehet, hogy hosszú távú víziója Bolozsánnak nincs, de azt, hogy mi a teendője a következő 100 napban, azt szerintem tudja. Tehát nekem legalábbis azt a benyomást keltette benne, hogy az ember tudja, mit csinál, hogyha megvan a politikai támogatottsága, akkor tudja, hogy mi a teendője, mert fel is sorolt néhány intézkedést a következő 100 napra, és ezek közül a legfontosabb a harmadik deficit csökkentő csomag, mert még mindig ott tartunk, mert ezt nyilván túlás lenne reformcsomagoknak nevezni, eddig érdemi reformról abszolút nem beszélhetünk, egyik csomag kapcsán sem, de a harmadik is nagyon fontos, mert itt jön az, ami némileg helyreállíthatja a lakosság bizalmát a kormányban, mert végre a központi adminisztrációnak, a központi állami intézményeknek is, intézményekhez is hozzányúl a kormány, tehát ügynökségeket terveznek felszámolni, másokat összevonni, és legalább 10%-os leépítések lesznek a kormányzati intézményeknél is, együtt a helyi önkormányzati leépítésekkel. Tehát most már ebben a csomagban a kettőt összekapcsolják. És más privilégiumok felszámolására is készülnek, most ez is nyilván alkotmányos aggályokat vett fel, mert erre már volt próbálkozása. Az állami nyugdíj, és mármint az állami fizetés és a nyugdíj halmozás, az ez is egy régi problémája, és régi visszássága a román állam működésének. Hát egy szó, mint száz, számomra a Bolozsán kormány mérlege pozitív a már felsorolt indokok miatt, visszahúzta a szakadék széléről az országot.
Visszahúzta a szakadék széléről az országot, ez nem vitás, hogy te említette, tűzoltóként viselkedett, aki mentette a menthetőt, viszont kérdés, és itt a beszélgetésünk elején a buldozerről tettünk említést, kérdés, hogy ez a buldozerszerű elszántság, ez nem válik-e ilyen elefánta porcelánboltban típusú magatartássá, és esetleg ha jót is akarsz tenni, de ez mindenképp rombolással fog járni. Mert hogy azt látjuk, hogy a kommunikációjában a polgárokhoz intézett megszólítás, ez hiányzik, és hogy te is utaltál rá, kezdi elveszíteni a lakosságnak a bizalmát.
Jó, én szerintem, és ezt már mondtam is elmúlt percekben, Bolozsán rugalmasabb, mint gondolnánk, vagy rugalmasabb, mint amilyennek tűnt a mandátum a első napjaiban. Nem tudom, észrevette, de most már felhagyott azzal is, hogy a lemondását meglepegtetve zsarolja a koalíciós partnereit. Egyfelől, másfelől most már oda jutott a helyzet, hogy a PSZD egyik markáns politikusa, Mihály Fifor volt védelmi miniszter, azt hiszem az Arad megyei szervezet elnöke, egyenesen elkezdte ironizálni Bolozsánt amiatt, hogy változtatottam kommunikációján, kompromisszumkészség, sokkal nagyobb a kompromisszumkészsége, mint régen. Volt egy posztja Fifornak, egy ironizáló poszt, de tulajdonképpen dicséretnek szánta, mert azt írta le, hogy Bolozsánnal most már le lehet ülni, tárgyalni, és érezhetően már változott az elképzelése például a közigazgatással kapcsolatos megszorításokról. Tehát rájött arra, hogy a fűnyíró elv nem fog működni sem a helyi, sem a központi közigazgatásban. Tehát én úgy gondolom még egyszer, hogy Bolozsán tanul, ugyanúgy egyébként Nikus Ordán is, de sokkal rugalmasabb lesz a következő időszakban, viszont szerintem nála is megvannak azok a vörös vonalak, amiket többször is említett, sőt minden alkalmat megragadt, hogy megemlítse ezeket, amiket szerintem nem lesz hajlandó átlépni, de mondom, olyannyira változott a helyzet, hogy most már biztosan ígérik erre a hétre, hogy egyesség fog születni a helyi közigazgatás átszervezéséről például. Tehát itt most nem látok nagyobb bökkenőket. Tehát ezt a bökkenőt is sikeresen túlépte ez a koalíció. Persze, jó, ne tapsoljunk, amíg nem látjuk a végeredményt, de a nyilatkozatokból kiindulva ez várható. Tehát még egyszer, Bolozsán is beleszokik fokozatosan ebbe a szerepben, látja, hogy Bukarestben más a politizálás stílus, több kompromisszumra van szükség, és szerintem ez a részéről meg lesz.
Említetted azt, hogy 100 nappal ezelőtt a Bolozsán kormánynak a születése az Hát ha nem is azt mondani, hogy nehéz volt, de hosszadalmas volt, itt közel egy hónapot vajudott a politikai osztály. Nos, e vajudás ellenére ugye azt mondták, hogy hát azért lesz hosszas, hogyha majd megkezdik a kormányzást, akkor aztán minden flottul menjen. Ennek ellenére, hogy te is utaltál rá, az elmúlt 100 napban nagyon gyakran fenyegetőzött Ilie Bolozsán kormányfő, és hát azt is mondhatnánk, hogy a koalíciós békét használta pajsként, és szó volt arról is itt az imént, hogy összeraktak egy kormányprogramot, illetve megneveztek nagyon-nagyon fontos dolgokat, nagyon fontos, vagy egyáltalán nem elhanyagolható témákban egyeztek meg, viszont egyelőre még nem történtek meg a valódi reformok, tehát még nem lett hatékonyabb az állam, még nem csökkent a korrupció. Az elkövetkezendő időszakban azt látod akkor, tehát nagyon-nagyon optimistán nyilatkoztál itt az elmúlt 30 percben, tehát megjelenhetnek itt, ha nem máskor, hát jövő tavaszra a gazdasági helyreállásnak az első jelei, illetve egy állampolgár barátabb államnak a képe?
Hát az első kérdésedre nem tudok én válaszolni, ezt gazdasági szakértőket kérdez, nekik is egyébként megoszlik a véleményük. Azt fedeztem fel Bolozsánnál is, hogy a több időben elég gyakran hivatkozik arra, hogy amikor átvette a kormányzást, a költségvetés állapota sokkal rosszabb volt, mint ő sejtette. Furcsa módon Táncos Barna is volt pénzügyminiszter, és ezt nyilatkozta nekem egy korábbi interjúban, ugye tavaly december vagy januárban vett át, hogy sokkal rosszabb állapotban volt. Tehát az egymásra mutogatás az nyilván divat. Itt most, hogy mondjam, nem azt mondom, hogy félre kell vezetni a lakosságot, de én pont azt hiányoltam a Bolozsán kormány kommunikációjában, hogy nagyon, főleg az elején nagyon keveset emlegette, hogy csillantotta meg a lakosság számára azt a reményt, hogy előbb-utóbb felbukkan a fény az alagút végén. Itt most konkrétan például végre Bolozsán arról beszélt, végre először beszélt arról, hogy mikortól lehet ismét növelni nyugdíjakat, pontosabban inflációhoz igazítani, mert itt már még csak erről van szó, nyugdíjakat és béreket, és legalább mondott egy határidőt, azt mondta, hogy a jövő év végére a 6%-ot megközelíti a deficit, tehát annyira csökken le, akkor lát erre kilátást. Csak itt most megint visszatérek arra, amivel érveltem a koalíció stabilitása mellett. Ha 2006 végére tényleg lehetőség nyílik arra, hogy 2007-ben ismét fizetésemelések legyenek, annak a papírjait ki fogja learatni. Szoring Vindjánó. Tehát ismét visszatérek arra, hogy a pártlogika, a hatalomtechnikai logika, nevezzük bárhogyan, amellett szól, hogy Bolozsán támogassa ez a koalíció.
Zárásként röviden beszéljünk arról, ugye Ilie Bolozsán 100 napjáról beszélgetünk, de hát nem választható le az ő 100 napja a kormány 100 napjáról, arról a kormányról beszélünk, amelynek ismét tagja az RMDSZ, ad egy miniszterelnök helyettest, ad egy fejlesztési minisztert, illetve adja a kulturális minisztert, most az államtitkárokról nem beszélünk, az RMDSZ szerepe az mekkora mértékben tudott befolyásoló lenni erre a 100 napra?
Befolyásoló nagy mértékben nem. Én is most azért nem beszélek a levegőben, mert ezt maga Kelemen Hunor RMDSZ elnök elismerte napokban egy interjúban. Éppen a koalíció stabilitása volt a téma, és Kelemen Hunor azt nyilatkozta, hogy nem kell félteni ezt a koalíciót, mert a liberális párt és a PSD nagyon jól meg tudnak egyezni, és ezt ironikusan is mondta, mert Pajzakönyt hozta fel, hogy például a költségvetés kiigazítás kapcsán az RMDSZ bonthatott bármit, az USZRE, a negyedik kormányzó párt bonthatott bármit, a két nagy párt, a PNL és a PSD elismerte, hogy igen, igazatok van, de nem vették figyelembe a javaslataikat. Viszont el tudom képzelni azt, hogy az RMDSZ egy stabilizáló tényező volt. Én árgus szemekkel figyeltem mondhatni, hogy az RMDSZ merre irányul, tehát hogy mikor támogatja a PSD-t, mikor támogatja Bolozsánt. és úgymond megoszlik. Tehát nem azt mondom, hogy lavírozott az RMDSZ, bár lehet, hogy ezt a kifejezést is lehetne használni, de nem lehet azt mondani, hogy a PSZD-vel szövetkezett volna minden egyes kérdésben. Nem, ez sokszor ellentmondott Szoringi Diánónak, Kelemen Hunor és Bolozsán pártját fogta. Egyébként én RMDSZ belső forrásokból, sőt elég magas körökből tudom biztosan, hogy Bolozsán támogatottsága nagy az RMDSZ-en belül. Nekem egy RMDSZ-es, magasrangú RMDSZ-es politikus nyilatkozta azt a nyáron, hogyha Bolozsán kitöri a nyakát, akkor az egész ország kitöri a nyakát. Tehát ennyire vészes a helyzet, és ennyire szüksége van ennek a koalíciónak Bolozsának.
Cseke Péter újságírót hallották az elmúlt fél órában. Péter, köszönöm az elemzést.
További szép estét kívánok én is, hallgatók.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet. Farkas Istvánt hallották, a viszonthallásra.